Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Így szólít meg bennünket Jakab leveléből a kérdés. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Valóban olyan jó kimondanunk, hogy bűntől már szabadok lehetünk, és olyan boldogító dolog a szabadság, amikor szabadon és igazán, teljesen és végképp a te gyermekeidként, elkötelezettjeidként, követőidként élhetünk. Köszönjük, hogy valóban a bűn szolgája gyávarabb, de a te szolgáid valóban szabadok. Arra kérünk téged, Urunk, hogy segíts bennünket ebben a szabadságban járni, ebben a szabadságban téged bemutatni, ebben a szabadságban úgy élni, hogy ahol az életből, amit élünk, kiárad ez a szabadság, ennek a levegője, jó íze, és hogy mások is ennek a szabadságnak láttán vonzásba kerülnek, és vágynak arra, hogy ők is felszabaduljanak. Köszönjük, hogy tudsz és akarsz használni bennünket, és arra kérünk, hogy valóban használj fel ott, ahol élünk, a környezetünkben, a mellettünk élők, hadd tapasztaljanak belőled valamit általunk, hogy mi Krisztus hordozó emberekként valóban keresztényként éljünk. És kérünk, Úrunk, most is, hogy szólj hozzánk, ahogyan eddig is tetted, és a te szabad által formálj, újíts, és tégy bennünket alkalmassá erre az életre. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt, és várjuk, hogy szent lelked magyarázza számunkra az írást. Kérjük, hallgass meg. Amen. Olvasom Isten igéjét, üzenetét, Jézus Krisztus szavait újra a János írása szerinti örömhírből, a 15. fejezet első 8 verséből, vagy a Filippi beliekhez írott levélből, a 2. fejezet 3. versét. Így szól a megnevezett helyeken Isten üzenete. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Pál apostol leveléből pedig így szól az ige: semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Ezen a héten felfigyelhetünk rá, hogy az igék, amelyekkel vezet bennünket Isten, a tennivalóinkról is szólnak, és alapvetően arról szólnak, hogy van tennivalónk, mégpedig keresztényként, hogy az életünk gyakorlatban mutassa meg, hogy kit követünk, hogy kihez tartozunk. Minden üzenet érinti a tennivalóinkat, amit teszünk. De azt is érinti, ahogyan tesszük. És ez egy nagyon lényeges üzenet. Értjük bizonyára jól, hogy mennyire nem mindegy, hogy mit teszünk, és hogy hogyan tesszük azt, amit teszünk. Lehet éppen hogy csak. És lehet úgy is, hogy mindent beleadunk. Lehet szívesen, és sajnos lehet szívtelenül is. Lehet egyedül, és lehet mindent Jézussal is. Lehet hiú dicsőség vágyból, és lehet Isten dicsőségére. Lehet kételkedve, de lehet hitből is. Lehet zúgolódva, és lehet hálásan. Ma azt halljuk, hogy lehet önzésből is, és lehet mást különbnek tartva magunknál. Melyiket választjuk? Hogyan élünk? És ahogyan látjuk, itt is ég és föld a különbség. Mert az egyik az emberi természet, míg a másik az isteni természet sajátja. Éppen ezért mindenképpen az életünk beszédesen jelzi, hogy tulajdonképpen milyen természet lakik bennünk, hogy kik is vagyunk, kihez tartozunk. Semmit sem önzésből. Ez az üzenet most. Azt üzeni nekünk, Isten, ne tegyetek, ne tegyünk semmit önzésből. És ha tovább szeretnénk lépni a semmit és a minden útján, a hit útján, akkor komolyan kell vennünk ezt. És ahogyan figyeljük, nagyon mély dolgot érint ez a kijelentés. Önön magunkat, az énünket. És ez a kifejezés, ami így hangzik itt, hogy önzés, egy nagyon gazdag görög szó, nagyon gazdag jelentéstartalmú, olyan önzést jelöl, ami önfejűséget, makacs, konok, vetélkedést, versengést, viszálykodást, perpatvart okoz. Az én középpontba állítását jelenti. Mégpedig olyan módon, hogy felül kerekedjünk minden áron a körülöttünk lévőkön. Az uralkodó én, az egoizmus, az én uralma jelenik meg itt mások felett. Önzés. Ha most gyakorlati módon és talán leegyszerűsítve fogalmazom, így tudnám mondani, és ez nem is a mélységét, de mindenképpen jelzésértékűen a valóságát tükrözi, az az önzés, amikor az első szó is, meg az utolsó is az enyém, biztosan. Ha beszélgetünk, biztosan nekem kell először megszólalnom, és nekem kell zárni is a dolgokat, mert én látom ezt legjobban, én tudom leginkább. Beszélgettünk valakivel, aki éppen ezt mondta el, hogy igen, vannak olyan helyzetek, amikor valaki úgy fogalmazott, hogy mindig ő zárta a mondani valót, mert úgy gondolta, úgy kell érteni, úgy is van, és az is történt, amit is ahogyan fogalmaz. Nekem kell a középen lennem. Rám kell tekintettel lenni. A döntő, a legfontosabb, az elsődleges, hogy engem, az én véleményemet, az én szándékomat, az én vágyamat, az én akaratomat vegye mindenki figyelembe, és lehetőleg teljesítse is. Ez az önzés lényege, és nyilván lehet ezt fejteni még tovább, és talán egy gyakorlati szemléltetéssel, egy mai egészen mai korunkat jelentő szemléltetéssel még közelebb tud ez kerülni hozzánk. Egyre kevesebben vannak a világon, akik nem értenek egy különös szóösszetételt, selfie. Ez a szóösszetétel azt jelenti, hogy önmaga által készített fotó, fénykép. Nem tesztelem most hogy itt a templomban lévők közül van-e, aki még nem hallotta, hogy mit jelent a selfie, vagy nem érti, hogy mit jelent a selfie. Minden esetre ez a jelenség egészen egyértelműen a 21. századnak a sajátja. Elterjedésében és nagyságrendjében azt írják róla, hogy legalább a világ fele, tehát a világ lakosságának fele már készített selfit, vagyis készített önképet, önfényképet. A kifejezés bekerült a legnagyobb szótárakba. Már tudatosan elemzik a selfie pszichológiáját. Ha hisszük, ha nem, így van. Korábban talán az jellemzett bennünket, hogy amikor készült egy csoportkép, akkor a csoportképen magunkat kerestük először, ez sokszor leleplező és egyértelmű, a csoportkép akkor jó, ha én jó vagyok a csoportképen, mert hát azért mégiscsak én vagyok a legfontosabb, lehet, hogy nem tudtam középre állni, de bárhol állok, biztos megkeresem magamat, hogy vajon rendben van-e a kép rólam. Mert nem mindegy, hogy milyen képet mutatok, milyen képet látnak rólam. Ez így volt korábban, persze ma is van így, akik még összeállnak egy-egy csoportképre, átélik ezt. A selfie világában azonban egy paradigmaváltás történt, ha szabad így mondani, mert a selfie-ben a lényeg feltétlenül én vagyok, mégpedig legelől. Mindenképpen én vagyok. Akkor is, hogyha valaki még mellém áll, akkor is én készítem, ez az én fotóm önmagamról és még esetleg valakiről, meg valamiről, ami esetleg a háttérben van, ami engem kiemel, mert olyan helyre mentem, olyan dolgot mutatok meg, amit nem mindenki láthat, nem mindenki járhatott, hát ezt meg kell mutatnom. És ebben a tulajdonképpeni világban mindenek előtt meg kell mutatni önmagamat, és ha lehet, akár az egész világnak. Ma a technológia, a technika odáig jutott, hogy ez lehetséges. Nagyon megdöbbentő ez. Nem a technológia csodálatos volt, hanem az, hogy mit mire használunk. Hogy erre egészen fölépült egy technológiai rendszer, ugye a mobiltelefonoknak nem csak hátul, hanem elől is van kamerája, nem véletlenszerűen, és ennek is már a minőségét fejlesztik, hogy a lehető legjobb képet mutassák, sőt, belül már, ha kell, akkor éppen ezen retusálni is tudjak, vagy éppen szerkeszteni is vele. Nem megyek a részletekbe, de rendkívüli módon mutatja, hogy mennyire fontos vagyok én, és mennyire megragadó az, ha fontos vagyok én, hogy így elterjed egy ilyen. Mert azért ön arcképet régen is készítettek, mások festettek egy-egy emberről, de azért nem mindenkiről készült önarckép. Mert nem volt ez olyan könnyű. És persze ez az egész rendszer, ez az én kép, ez az ön fénykép, ez az ön marketingnek is rendkívül jó eszköze. Minden híres ember készített magáról ilyet, vagy készít magáról ilyet, pontosítok, készít magáról ilyet. A világ és sajnos a vallásos emberek berkein belül is. A különösen fontos embereknek biztos, hogy van ilyen, mert ha valaki kimarad, akkor lemarad. Ha ilyet nem csinál, nem eléggé fontos. Sem saját maga, sem ezek szerint mások számára. Megdöbbentő, hogy életveszélyes helyeken is készítenek ilyen selfit, amelyekből halálos balesetek, halálesetek történtek. Ennek fényében már van egy mozgalom, amely szembe ment a selfivel, odáig jutott, hihetetlen ilyet is tudni, én magam nem tudnám, ha nem élnék úgy ebben a világban, hogy érzékelnem kell dolgokat, hogy van már selfimentes nap, március 16-a. Jó, ha tudjuk, akkor ne csináljunk. Ha legalábbis beállunk ebbe a rendbe mi is, hogy na legalább egy napig ne csináljunk selfit. Megdöbbentő. 365 napból egy napot kijelölünk, hogy akkor ne selfizünk, a többin egyébként szabadon. Miről beszél ez? Kiről beszél ez? Ha nem rólam. Az énről. Az én megmutatásáról. És persze mellé teszik újra mondom pszichológiailag, és ez, hogy hát ez az önbecsülésnek a felértékelését is jelenti. Hogy meg tudom magam mutatni. De az a baj, hogy nem csak halálos veszedelembe kerülnek olyanok, akik odaállnak, és úgy állnak, hogy nem veszik észre, hogy közben lelépnek a szakadékba, és meghalnak, mert önmagában van veszély ennek már. Mérhetetlen súlyos veszélye van ennek a selfie őrületnek, ami végig söpört a világon. De nem csodálni való. Nem csodálni való. Megdöbbentő. Tudjátok, Pál apostol Timóteusnak azt írja a második levelében, hogy az utolsó időkben figyeld meg, írja le, légy figyelmes rá, az első helyen ezt mondja, az emberek, kik lesznek? Önmaguk szeretők, önzőek. És aztán sorolja tovább a többit. Ez az önszeretet, ez az önkép, amit mi magunkról szeretnénk alkotni, ez jellemez. És leírják őszintén, nyíltan már, teljesen úgymond világi elemzők, vagy írók, újságírók, hogy ez a selfie őrület egyre több áldozatot szed világszerte. És nem csak azért, mert életveszélyes helyeken vannak, hanem azért, mert valóban önmagában rejlik a veszélye. Mert függőséget okoz. Mert megkötöz. Mert az elvárt-várt lájkok, amelyek ugye megjelenhetnek mellette, a fönt van ez egy valamilyen közösségi platformon, hogy tetszik, ezeknek a száma függővé tesz. Na vajon hány embernek tetszem? Hányan lájkoltak? Hányan látták? Hányan figyelnek rám? Mert minden arról beszél, hogy figyeljetek rám, hogy vegyetek észre, hogy mennyire fontos vagyok én, hogy milyen lényeges, hogy ki vagyok én, hogy hogy nézek ki, hogy hol jártam, hogy mit csinálok. Én. És még mindig én. És ez iszonyú függőség. Amikor magamtól nem tudok szabad lenni. Ez a legmélyebb függőség. És talán ezt is tudjuk, hogy a görög mitológiában Narcissus, aki fiatalként belenézett a folyóba, meglátta maga képét, és úgy beleszeretett, hogy ez lett a veszte. Reggelre a nimfák, mikor keresték, nem találták. Eltűnt. A Narcisz azóta is az önimádatnak a jelképe. Mivel a világnak a szirma is egy kicsit önmaga felé hajlik. És különös társadalmi lenyomata, vagy lecsapódása ennek az, hogy ugyan iratlan a szabály, de nem illik Narcisszt vinni vendégségbe. Érdemes elgondolkozni ezen, vajon miért? Egy kicsit hagyd fordítsam le így. Nem illik közösségben narcisztikusként, önimádóként jelen lenni. Nem illik magamat így vinni, vagy magamat így kifejezni. És súlyos kifejezés ez, hogy az önimádat jelképe a narcisz, meg a narcisztikus személy, és most nem menjek bele a pszichológiájába, amit vélnek, vagy vallanak, vagy gondolnak emögé tenni, de bizony leolvasható az emberről ez a fajta önimádó, önszerető gondolkodás. De minden esetre súlyos ez a kifejezés az önzéstől, az önfotón át, az önimádásig. Talán nagyon messze vagyunk ettől, vagy úgy gondoljuk, nagyon messze van ez tőlünk, és gondolkozzunk el mélyen, így van ez? Vajon messze vagyunk ettől, vagy minket is jellemez ez? Vagyis akkor belemehetnénk a másik oldalába, amiben az én ugyanannyira mélyen van, annyira kicsiny az önbecsülésünk, olyan tört az én képünk, hogy ott is mindig és újra csak önmagunkkal foglalkozunk, mert vagy magunkat állítjuk a középre, vagy magunkat úgy állítjuk középre, hogy nem vagyunk elégségesek. Vagy túl nagynak, vagy túl kicsinek érezzük magunkat. Mind a kettőben az énünk forog kockán, mi magunk forgunk kockán, és mi magunk vagyunk a középen. Nézzétek, mi történt a sátánnal az Édenben? Mit tett az emberrel? mit kínált fel az embernek. Emlékezzünk jól. Ezt kínálta fel. Olyanok lesztek, mint az Isten. És tudjátok, hogy hogyan ment ez végbe? Nagyon érdekes ezt végig gondolni ennek az összefüggésében. Tudjátok, hogy hol volt az a fa, amire Isten azt mondta, hogy ne egyetek arról? Azt olvassuk a Mózes első könyvében, hogy a kert közepén volt az a fa. A kert közepén. Vagyis Isten azt mondta, ne menj oda a középre. Tilos az a fa neked. Ahhoz nincs jogod, és az vesztedre lesz. Ha ott enni fogsz, meghalsz. Ezt tagadta le a sátán, és azt mondta, dehogy haltok meg, nyugodtan vegyetek róla. Olyanok lesztek, mint az Isten. A sátán oda vitte a középre az embert. Figyeljétek meg! Isten megtiltotta, hogy oda menjen a középre. A sátán oda vitte a középre az embert. És ott etette meg. Csapta be. Ott bukott el az ember. Felkínálta hazug módon az önistenítés lehetőségét, az önimádat kívánatos voltát, és elbukott az ember. És higgyétek el, hogy ez a történés, ami akkor ott megtörtént, ez abban ismétlődik újra és újra, ha mi kerülünk a középre. Ha az ördög újra rávesz arra bennünket, hogy menj a középre, hogy legyél te a világ közepe, hogy forogjon minden körülötted, hogy mindenki rád figyeljen, mindenki veled törődjön, mindenki téged értsen meg, mindenki neked adjon, és sorolhatod tovább. Én és én. Ez az ördög. Isten nem visz téged a középre, mert ő van a középen. Ő oda tesz, helyez téged, ahol téged megáld, és ebből a csodálatos középpontból kiárad rád minden áldás, mert az Édenben minden fa rendelkezésre áll. Isten mindent az ember számára teremtett, és mindennel élhetett. El is mondta neki, mindegyikről lehetsz, mind a tiéd. Nem kell a középre állnod. És az a legijesztőbb és legrémisztőbb valóság, hogy ez nem is választási lehetőség. Úgy születtünk mindannyian, hogy ez az önimádat, ez az önistenítés a sajátunk. Nincs kivétel. A megnyilvánulások lehetnek mások, megjelenhetnek másképpen, de hogy jelen van, és nem nyitom meg mélyebben, de ha valaki ma, de bármikor is találkozott kicsiny gyermekekkel is, és örömmel és szeretettel van velük és közöttük is, nem hiszem, nem gondolom, hogy ne találkozott volna a gyermekekben önzéssel. Még ha ezt is próbálják magyarázni, értelmezni, hogy mennyire egészséges ez, hiszen mindenkinek meg kell vívni a maga harcait, hogy magát pozícionálja, az önzés nem egészséges. Más dolog az, amikor az ember valóban nem önsorsrontó, meg nem önmagáról lemondó, meg megint más az, amikor önző, amikor mások fölé kerekedni akaró. De ezt látjuk gyermekekben, fiatalokban, felnőttekben, idősekben, hogy önzőek vagyunk. Körülöttünk kell, hogy forogjon a világ. Ilyenek vagyunk. De tudjátok, mi az örömhír? És ezért vagytok itt, ezért vagyunk itt, ezért lehetünk egyáltalán ennek az üzenetnek a fényében felszabadult emberek. Mert Isten állított egy másik fát a középre. Jézus Krisztus keresztfáját a középre állította. És ott Jézus Krisztus keresztfáján végbe ment a bűn ítélete, mert a bűn zsoldja a halál. Ami önimádó, önistenítő, önző életünk ítélete végbe ment Jézus Krisztuson. Ő azért halt meg, hogy mi megszabaduljunk ebből. Jézus Krisztus ott a középen, a kereszten mindent elvégzett azért, hogy mi szabadok lehessünk önmagunktól, és végre helyünkre kerüljünk. Ez az örömhír lényege, hogy Isten végre hajtotta az ítéletét ott, mert a bűn zsoldja a halál, és Jézus megfizette. Ott láthatjuk, hogy mire vezet ez az út, a mi önzésünk útja, amely egyébként emberi oldalról keresztre vitte Jézust. Hogy lehetünk ennyire önzők, hogy eljön az Isten fia, és mi keresztre szegezzük? Hogy lehetünk ennyire vakok, sötétek? Hogy lehetünk ennyire ellenségesek, hogy Isten fiát keresztre szegezzük? Megtettük. És eközben mégis Isten tette meg, mert értünk tette meg, hogy bennünket megszabadítson. Látjuk, hova vezet az önzés útja, és látjuk, hogy onnan hova vezet, és hogy vezet tovább az Úr útja, a szabadulás útja, a kegyelem útja, mert ha te jártál a keresztnél, ha oda Isten téged erre a középre oda visz, akkor annál a keresztnél, ahogy az én életemben, a tiédben is megtörténhet a szabadulás. Megtörténhet a felszabadulás. Mert ha hallod, hogy mit mondott ott Jézus, Atyám, bocsáss meg nekik, és hallod, hogy azt mondta, elvégeztetett, és hiszed, hogy Jézus Krisztus érted, halt, akkor felszabadulsz. Akkor leszakadhat rólad saját önzésed és minden bűnöd terhe, és lehet szabad, lehet Jézus Krisztusban szabad gyermeke Istennek. És olyan megdöbbentő, hogy az édelben lévő fáról, amikor ettek, meghaltak, de ha a keresztfánál megállva te megérted, hogy Jézus Krisztus odaadta magát, és azért adta, hogy a tiéd legyen, akkor megrázóan hallani fogod, és érteni fogod Jézus szavait, amikor elmondja ezt a tanítványai körében, ott, amikor tanítja őket, a János írása szerinti örömhír mondja el, ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog, én általam. Azt mondja Jézus, hogy ami az ő áldozatában végbe ment, a keresztfán, azt magunkhoz kell venni. Ez az egyetlen esély az örök életre. Így mondja, aki eszi az én testemet és iszza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Megbotránkoztak, akik hallották, nem értették. De te értheted kegyelemből, lélek által. Jézus Krisztus önátadását át kell venni, el kell fogadni, életünk részévé kell tenni. Aki eszi az én testemet és iszza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Így lesz Jézus élete a mi örök életünk alapja, feltámadása, a mi feltámadásunk záloga. Magunkhoz venni, amit ő adott. Magunkhoz vettük a tiltott fa gyümölcsét, és halállal lakoltunk. Ha magunkhoz vesszük az Isten által kínált ajándékot, Jézust, akkor életet kapunk, örök életet, el nem múló életet. Pál ezt írja, hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Önző, istentelen, istenkedő énünk halálba adása az, ami szabad életre visz. Vagyis az, hogy nem én vagyok a középen, hanem az Úr. Emlékeztek rá, Jézus a követésére, az ő útjára így hívta meg az övéit. Ha valaki én utánam akar jönni, és gondold végig, így vagy-e te? Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Jézus naponkénti önmegtagadásra hív. Figyeld jól, naponkénti önmegtagadásra. és keresztfelvételre, az én halálba adására, mert ezen a halálba adott énen keresztül tudsz haladni, ha önmagadat megtagadod. Ha az emberi vágyak, kívánságok, ösztönök, indulatok tudatos megfékezésre kerülnek az életedben. Ha nem te leszel, akinek a vágyai a legfontosabb, hanem Isten vágya szerint akarsz élni. De ez újra és újra, napról napra meg kell tagadnod magad. Így olvassuk személyes vallomását Pálnak: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, mert Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Igen, Krisztussal együtt keresztre feszítve. Ezt jelenti, amikor fölveszed a kereszted. Tudod pontosan, minden nap így kell legyen, így lehet lennie. Majd így szól a kijelentés: ha tehát feltámadtatok Krisztussal, akkor keressétek azokat, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Megfeszítve Krisztussal együtt, és feltámasztva Krisztussal együtt. Ez az új élet alapja. Meghalni az Ónak, és élni az Újnak. Megöldökölni a régit, és elfogadva fölöltözni az Újat. Levetkőzni és fölölteni. Erről beszél nagyon sok helyütt az apostoli tanítás. Éppen ezért ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus áldozata, halála és feltámadása által, ha ez van a középen, akkor nyilvánvaló számomra, hogy minek kell halnia, és miben lehet élnem. Ha tudatosan ott van a szívemben az evangélium, ennek a tudata és ereje, akkor szembeszállok az énnel, és örömmel fogadom el őt. És ez azt jelenti, hogy nem élek önzésben. És nem is élhetek már önzésben. Nem élhetek hiúságban, magamat mások fölé helyezésben. Éppen ellenkezőleg. A másik különbnek tartása az egyetlen járható út. Az önfejűség helyett az, hogy Jézus Krisztus a fejem. Önteltség helyett, hogy szent lélekkel telve élek. A magam különbnek tartása helyett más különbnek tartása határoz meg. Ez az igazi szabadság. Ez az igazi szabadság, amikor szabaddá válok magamtól másokra. Elmondtam többször, most újra, csak megismételve, egyszerűsítve, mert minden egyszerűen nagyszerű. Az egymást követő személyes névmások nálunk így hangoznak: én, te, ő. A megtért, az újjászületett ember életében ő, te, én. Ez a helyes sorrend. Csak meg kell fordulni, csak meg kell térned. Újra és újra, napról napra, ő, te, én. Ez a jó sorrend. És akkor tudsz úgy élni, hogy a másik ember java fontosabb a tiédnél. Mert tudsz úgy élni, hogy a tekinteted Jézus Krisztuson van, a te uradon, a te megváltódon. Az ő szabadításán, az ő akaratán, az ő tervén, és akkor elhelyeződik benne a másik, meg aztán te is, és jobb adnod, mint venni, mert ez is tőle való, át fogod élni, föl fog szabadítani, boldoggá fog tenni, miközben az önboldogítás mélységes örvényébe fogsz belefulladni, ha nem döntesz újra és újra úgy, hogy magadon túl másra, őrá, és a testvéredre, a másikra tekintesz. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőség vágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki sem maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Semmit se önzésből. ez ma az üzenet. Semmit se önzésből. Mindent önzetlenül. Mindent szabadon. Mindent ennek a fényében. Alázat, különbnek tartás, mások haszna vezéreljen. Ahogy Jézusban is volt mindez. Így tudunk benne maradni. Így ábrázolódik ki bennünk ő. Így lesz gyümölcsöző az életünk. Így lesz ragyogó, kitűnő. A többiek életéből kitűnő, nem fölé kerekedő, hanem kitűnő, átragyogó, amiben látszik, hogy más vagy. Az önzés fája egészen más gyümölcsöket terem. Az önzésből származik a közöny, a felelőtlenség mások iránt. Mások figyelmen kívül hagyása, a közömbösség elegészen odáig, hogy lenézzük, hogy megalázzuk, elnyomjuk, vagy éppen kegyetlenkedünk a másikkal. Egy lefelé haladó lejtő, vagy éppen már zuhanás. Az önzetlenség pedig versenyez, de éppen másképp, és éppen másért, másban, miben versenyezetek az egymás melletti, vagy egymás iránti tiszteletadásban. Versenyezetek mások javának keresésében, annak munkálásában. Mert az önzetlen ember azon fáradozik, hogy a másikat hogyan emelhetné fel, nem elnyomni akarja, felemelni. Azon gondolkodik, hogy lehetne hasznára, hogy tudna segítségére sietni. Viszálykodás, versengés, vetélkedés helyett együttműködés, támogatás, erősítés. És ha tovább akarsz lépni a hívő élet útján, ezekre figyelj. Tagadd meg az önzést, és élj önzetlenül. Tagadd meg a magad énjét, és találj rá másokra. Mert csak így lehet tovább lépni, így lehet előbbre lépni, semmit sem önzésből. És természetesen mindez csak úgy megy, ha segítséget kérsz, és ha elfogadod ezt kételkedés nélkül kérve. Mert ebben is kapsz segítséget, hiszen ő ott van, ott jár előtted, kínálja az ő erejét, ott a szőlőtő, te rajta vagy szőlőveszőként, engedd át magadon, és akkor meg fogod tudni élni, és meg fogod tudni teremni ennek a gyümölcseit. Ha hisszük, hogy önmagunk megbecsülése akkor áll helyre, ha nem keressük másokon át, és nem is magunkban keressük, hanem abban a méltóságban, amire Isten újjáteremtő, kiválasztó, kegyelmes szeretete szült újjá. Emlékeztek, hányszor hallottad, hányszor gondoltad végig, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És ez így foglalk, így folytatódik, drágának tartalak, és becsesnek, és szeretlek. És Jézus azt mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Melyik úton? Az önmegtagadás útján, a keresztfelvétel útján. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. A mennyei Atya megbecsülésében lesz része. És ebben a megbecsülésben, amely a legmagasabb rendű, a legcsodálatosabb, a legteljesebb, kiteljesítő, boldogító megbecsülés, ebben helyreáll az önbecsülésed is. Nem másokon át, nem önmagad által, hanem az Atya megbecsülése által. Mert erre teremtett. Megbecsült téged. A saját képét és mását formálta ki benned. Saját maga képviseletét bízta rád. Csodálatos megbecsülésben van részed. Drága vagy, becses, és szeret téged, és megkoronáz téged. Miért kell neked még a selfie világa? Az önvilág, az én világa. Miért kell neked az, hogy magadat próbáld kiemelni, fölemelni, miközben ő maga emel az ő csodálatos családjába, az Isten gyermekei közösségébe, a legmagasabb méltatásra. Ha ez a tiéd, minden a tiéd. Ha ez a tiéd, nem kell semmi más. Ennél nagyobb megbecsülésben nem lesz részed, és nem is adhat neked senki. Hát, ha ezt elfogadtad, ha ezt elfogadod, szabad leszel. Szabad. Szabad önmagadtól, szabad másokra, szabad arra, hogy Jézus Krisztus követésében gyümölcsöket teremj, ragyogj, és Isten dicsőítsd, mert erre hívott el. Semmit sem nélküle. Mindent az ő dicsőségére. Semmit sem kételkedve. Minden zúgolódás nélkül. És semmit sem önzésből. És már majdnem itt vagyunk a hétvégén. Holnap még halljuk, és jöjjünk el, ha tehetjük, figyeljük majd, amire még késztet, mert fontos lesz az, amit holnap is hallunk. De ezen az úton előbbre lépünk, és ha ezeket komolyan vesszük, és valóban ezen az úton járunk, akkor boldog, és Istenről bizonságot tevő életünk lesz mások javára, és valóban a mi életünk szabadításának, csodálatos bemutatására. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy látunk téged, aki önmagadat egészen és teljesen megaláztad, és értünk elveszettekért, ellened lázadókért, odaadtad önmagadat. Eljöttél, hogy szolgálj, nem azért jöttél, hogy uralkodj, hanem hogy szolgálatod által megments. Köszönjük ezt a szeretetet, ezt a lehajló irgalmat, köszönjük ezt az indulatot, amely bennünket megmentett. És köszönjük, hogy arra késztet, és arra szabadít meg, hogy mi is el tudjuk engedni a saját magunkhoz való ragaszkodásnak, az énünknek ezt az önistenítő, önimádó nyomorúságát, hogy lehessünk önzetlenek, téged követők, önmegtagadó emberek, akik mégis szabadok, akiknek megfelelő megbecsültségük van, hiszen aki téged követ, megbecsüli azt az Atya. Áldunk téged mindezért a csodáért, és köszönjük, hogy lelked által nem csak hallunk erről, nem csak tudhatunk erről, hanem ez a miénk lehet. Könyörülj, hogy elkérjük, elfogadjuk, könyörülj, hogy ennek örömében megvalljuk, megéljük mindezt. Segíts, hogy a te képviseletedben, a te képmásod kiábrázolódjon rajtunk, és segíts, hogy ezen keresztül mások is megismerhessenek téged. Kérünk, őrizd meg bennünket így, áld meg az életünket, otthonainkat, munkánkat, szolgálatunkat, és munkád, hogy ezen a héten, ezekkel a lépésekkel valóban előbbre lépve áldott eszközeid lehessünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és áldunk téged, hogy velünk maradsz. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ezt mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Amen.